Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére.
Egzotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott, hihetetlen történetek.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában nagyon izgalmas témákat ígérhetek Önöknek. Először elmegyünk Örményországba, és hallhatnak majd az örmény turizmusról, meg általában Örményország történetéről. Aztán a műsor második negyedében afrikai árvaházakról hallhatnak majd, és ottani riportomat hallgathatják meg. Utána pedig a műsor második felében, tehát a harmadik és a negyedik negyedben elmegyünk majd Lapföldre, Rovaniemibe, megnézzük, hogy hol lakik a Mikulás, és izgalmas téli kirándulásra viszem Önöket, úgyhogy izgalmas műsort ígérhetek, tartsanak velem!
Világszám. Úti könyvek helyett.
Örményországról lesz szó az elkövetkezendő néhány percben, hölgyek, urak, és noha azt látjuk az adatokat, amikor megnézzük, hogy pár milliós népességről beszélünk, ugye nagyjából 3 millióan laknak Örményországban, a valóság az, hogy meglehetősen nagy az örmények befolyása a világban, az Egyesült Államokban is sok örmény lakik, ugye külön örmény negyed van Jeruzsálembe is, az örmény egyház az ugye mint önálló rendkívüli befolyással bír, és hát általában az örmények ismertsége is meglehetősen nagy a világban. Holott nagyjából 30 ezer négyzetkilométernyi országról beszélhetünk, tehát egy harmadát sem éri el a terület Magyarországénak, és nem is laknak túlságosan sokan itt. Ugye örmény felföld legmagasabb hegye az Ararát, Törökország és Örményországnak egyaránt kultikus hegye, hiszen tudjuk jól, hogy Noé bárkája is itt feneklett meg, minden esetre a mai napig úgy nagy tisztelet övezi az Ararát hegyet Örményországban. Lényegében egy nagy felföldről beszélhetünk, 1800 méteres magasságban húzódik az örmény felföld átlagosan, de van egy 4000 méter magas hegy is, mégpedig egy vulkanikus hegy. Gyönyörű, gyorsfolyású hegyi folyókat is találunk itt, tavakat, pedig maga Örményország az a szubtrópusi éghajlati övben fekszik, úgyhogy nagyon érdekes, hogy különböző az éghajlat attól függően, hogy éppen felmegyünk a hegyekre, vagy pedig a felföldön sétálgatunk, vagy esetleg kicsit lejjebb, úgyhogy nagyon jelentős ez a hőmérséklet ingadozás, majd tapasztaljuk, hogyha a különböző időpontokba megyünk Örményországba. Többek szerint itt volt a bibliai Édenkert, a Noé bárkája, ahol földet ért a vízözönet levonulása után, hát már millió és egy ilyen hajóroncsot hívtak Ararátnak, hát hajóroncsot, tehát mindenféle olyan deszkákat, vagy bármit, amit ott megtaláltak, hát rengeteg legenda fűződik itt a híres bárkához. Az kétségtelen, hogy nagyon-nagyon korai idők kezdete óta lakott a mai Örményország területe, hiszen már az időszámításunk előtti 8000 körül találtak mindenféle baltákat, késeket, és a régészek azt igazolták, hogy nagyon régóta lakott ez a terület. Az időszámításunk előtt 600 körül alapították az örmény királyságot, és hát itt hatalmas birodalomnak is mondják a helyi történészek, de hát persze minden csak regionális szinten érvényes. Tudjuk jól, hogy hát mondjuk nagy birodalom az a mongol birodalom volt, az tényleg óriási. Utána meg a szovjet birodalom következik így méretileg. Örményországban nagyon hamar voltak már keresztény közösségek, és a misszionáriusok hatására nagyon hamar áttértek az itteniek. Aztán, amikor az arabok elfoglalták, akkor még az örmény emirátust is megszervezték. A későbbiekben létrejött még ilyen félfüggetlen örmény fejedelemség is, és az biztos, hogy olyan hosszú ideig ilyen félfüggőségben voltak az örmények. Aztán az 1230-as években a mongolok ide is betörtek, és meghódították a területet. Később a törökök meg Perzsia osztotta meg egymás között ezt a területet, a mai Örményország területét. Később megjöttek az oroszok, és bekevelezték ezt a területet. Az első világháború kitörésekor mintegy 2 millió örmény élt az Oszmán Birodalom területén, és hát a mai napig ugye óriási konfliktusok okozója az, hogy a török hivatalos szervek nem ismerik el, az örmények szerint megvolt az a népirtás, amikor 1915-ben az ifjú törökök a keresztény örmény férfiakat munkaszolgálatra hívták be, és ott szisztematikusan megölték őket. Az biztos, hogy az örmények történészei szerint hát súlyos dolgok voltak, mint egy 2 millió örmény halt meg, a török hadseregbe besorozott örmény katonákat lefegyverezték, munkaszolgálatra vezényelték, a férfiakat, a nőket koncentrációs táborokba vagy a sivatagba vitték, és súlyos dolgok történtek, 1,5-2 millió örmény vesztette életét. Az örmények mindezt népírtásként apostrofálják. Az kétségtelen, hogy ami itt ekkor történt, az hát valóban elképesztő, hiszen az első világháború végéig lényegében szörny volt az örményeknek ez az időszak, és később, amikor a győztes Antant elhatározta a török birodalom feloszlását, akkor lélegeztetett fel egy kicsit Örményország, még az is felvetődött, hogy az Egyesült Államok területe lehetne, de hát ebből semmi nem lett aztán. És újból volt egy török-örmény háború 1920-ban, és aztán, amikor utána megkötötték a békét, akkor lényegében az örményeknek szinte az egész hadsereget le kellett fegyverezniük. Úgyhogy rövid életű volt az örmény köztársaság, ami végül is a törökök időszakos meggyengülésének köszönhette létét, és aztán viszonylag hamar megszerezték a szovjetek, mégpedig 1922-ben, amikor annektálták ezt a területet, és lényegében ezt a törökök is kénytelenek voltak elismerni. De Örményországban viszonylagos stabilitást jelentett a szovjet uralom azért, mert hogy eleinte ugyan ilyen transzkaukázusi szovjet szövetségi köztársaságként Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia egy ilyen tagköztársaság volt, de aztán később felosztották külön Örményországra, Azerbajdzsánra, meg Grúziára, és akkor viszonylag nyugalom lett már itt ezen a területen, és egészen addig, amíg a 1990-es években végül nem tudott önállósodni Örményország. És hát van az örmény-azeri vita, erről is nyilván nagyon sokat hallottak, hegyi Karabakh miatt, mert hogy ugye kérdéses, hogy vajon kihez tartozzon ez a terület, ez felvetődött a 80-as években, és hát mai napig ugye Azerbajdzsán úgy tartja, hogy hozzátartozik, de facto pedig az örmény területekről lehet megközelíteni, úgyhogy hát mindig nincs béke ezen a téren, de hát ezt mi is tudjuk ugye az ismert eset kapcsán. Örményország volt a Baltikumon kívül az első köztársaság egyébként, amely kivált a Szovjetunióból, és aztán Azerbajdzsánnal volt nagyon komoly háború is a karabahi konfliktus miatt, és hát noha később orosz közvetítésre tűzszünetet kötöttek egy időre, de hát még mindig nagyon komolyak a nézeteltérések. De hát ennyit röviden Örményország történetéről, a turisztikai látnivalókról, az érdekességekről pedig Szűcs Tamás, a globoport.hu főszerkesztője számol be önöknek Örményországból.
Örményország sokkal közelebb került Magyarországhoz múlt évben, amióta Kutaisziba Grúziába el lehet jutni fapados légitársasággal is. Hát onnan azért nincs közel, mert 500 kilométer közúton, és azok a közútok azért nem olyan tökéletes állapotúak, különösen az örmény részen, viszont az árak azok nagyon-nagyon emberbarátiak, mi taxival tettük meg ezt az utat, ezt tessék elképzelni, 120 euróért, úgyhogy közben meg is álltunk többször. Egyébként természetesen közvetlenül Jerevánba is lehet repülni, és oda is vannak egészen olcsó opciók, például Athénon keresztül. Igaz, Athénban van egy 10 órás átszállás, de akkor közben meg lehet nézni az Akropoliszt. Úgyhogy oda menni nem olyan nehéz, és ami Örményországban várja az embert, az egészen meglepő több okból is. Egyrészt egy nagyon szép ország. Óriási hegyek, hegyi tavak, nyáron mérsékelten meleg, télen, hát nagyon furcsa időjárás volt reggel meg este. Elég hideg volt, napközben viszont gyönyörű napsütés, és egy olyan 15 fok, tehát kirándulni éppen megfelelő. És hát amit az ember láthat, azért az sem mindennapi. Ugye Örményországnak nagyon hosszú és nagyon változatos történelme van. Ők ennek persze nem mindig örültek, mert ez azért azt jelenti, hogy az örmények azok valahogy mindig a történelem szelesebb oldalán voltak. Viszont vannak olyan várak, ahol 2700 éves falfestményeket lehet látni, azért ilyet nem sűrűn látunk. Vannak a kereszténység legkorábbi időszakából származó kolostorok. Ugye azt kell tudni Örményországról, hogy Örményország volt a világ első keresztény országa, jóval előbb, mint a Római Birodalom. És hát, ami azért Örményországnak egy óriási előnye, meg az egész Kaukázusnak, hogy hihetetlen jó a konyha, tehát olyan gasztronómiai élményekkel gyarapodik az ember, amikor ott van, amik azért meghatározóak, egyrészt a sült húsok, másrészt a mindenféle tejtermék, harmadrészt a zöldségek különböző feldolgozott állapota terén, tehát minden szempontból az ételekben valahogy mindig kerülközik hús, és azt pedig nem nagyon tudják elképzelni, hogy egy étkezést azt ne kísérjen egy kis konyak. Mi Jerevánban voltunk, ugye ez az ország fővárosa, nagyon-nagyon régi múltra tekinthet vissza, ugye azt a bizonyos erődöt, aminek a helyén épült, azt Erebuninak hívták 2700 évvel ezelőtt. A belváros egészen szép, ilyen rózsaszín kövekből épült, és hát az örmények nagyon vendégszeretőek, tehát az örmények, hogyha vendég kerül hozzájuk, akkor aztán kitesznek magukért. Az egyik házi gazdánk, akinek éppen van egy használaton kívüli mozia, ami Jereván első nagy mozia volt, de most az övé, teljes mértékben kihasználatlan, talán majd valamikor rendezvényterem lesz belőle, ezt a mozit nyittatta ki nekünk, és itt rendezett egy óriási vacsorát, és aztán elvitt a sajtgyárába, meg elvittek az egyik unokatestvér kenyérgyárába, vagy mondjuk inkább látványpékségnek. Voltunk természetesen számos konyakgyárban is. Örményországon az egyik óriási előnye, és az egyik megdöbbentő tulajdonság, hogy a világ azon kevés országainak egyike, amelyik radikálisan olcsóbb Magyarországnak. Mondok néhány dolgot. Ilyen lepényszerűség, helyi kenyér, az nagyjából egy jó helyen 100 forint. A metrójegy, Jerevánban van 2 metróvonal is, 50 forint. A vacsora mondjuk egy belvárosi jó helyen volt körülbelül fejenként 1000 forint. Hát a benzinről, gázról nem is beszélve, az fillérekbe kerül. Nyilvánvalóan ez persze ugye azzal is jár, hogy ez csak nekünk ennyire olcsó, mert hát azért az átlag örmény az jóval kevesebbet is keres, mint az átlag magyar. Az életszínvonal nem annyival alacsonyabb, mint amennyivel a bérek alacsonyabbak Örményországban. Azért Örményország összességében nem egy gazdag ország, tehát ez látszik is rajta. Nagyon sok dolog az láthatóan lepusztultabb, mint itt, például az utak állapota, de az örményeket ez kevésbé zavarja, tehát ők egyfajta ilyen kaukázusi belenyugvással, mosollyal fogadják a dolgot.
Hölgyeim és uraim, a mai világszám Örményországgal kezdődött, Afrikával folytatódik, és aztán pedig még Lapföldre is elmegyünk, úgyhogy további izgalmas műsort ígérhetek önöknek, maradjanak velem!